Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 8. Zsoltár első versét énekeljük. A 8. Zsoltár így kezdődik: ó felséges Úr! Helyünket elfoglalva, 226. dicséret első 3 versét énekeljük. A 226. dicséret így kezdődik: Krisztusom kívülem. Annak az Úrnak lelke van rajtam, mert fölkent engem az Úr, hogy örömhírt mondjak a szegényeknek, elküldött, hogy bekötözzem a megtört szívűeket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és föloldozást a megkötözötteknek, hogy hirdessem az Úr kedves esztendejét. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. fejezetének 15. versétől a 34. versig terjedő szakaszból. Tehát Isten igéje az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. fejezetének 15. versétől így szól most hozzánk. Pált kísérői elvitték egészen Aténig. Majd azzal az utasítással tértek vissza, hogy Szilász és Timóteus minél hamarabb menjen hozzá. Amíg Aténban Pál rájuk várt, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Minden nap vitatkozott a zsinagógában az istenfélő zsidókkal, a piacon pedig azokkal, akiket ott talált. Néhány epikureus és sztoikus filozófus is vitázott vele. Egyesek azt kérdezték, ugyan mit akarhat ez a fecsegő mondani? Mások meg idegen istenségek hirdetőjének látszik, mivel hogy Jézust és a feltámadást hirdette nekik. Megragadták és az Areopágoszra vitték, ezt mondva, megtudhatnánk, hogy mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz? Mert valami idegen dolgokat beszélsz a mi füleinknek. Szeretnénk azért megérteni, miről is van szó. Az aténiak ugyanis, az ott lakó jövevények valamennyien mással sem töltötték idejüket, mint hogy valami újdonságot mondjanak vagy halljanak. Pál tehát kiállt az Areopágosz közepére, és így szólt. Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásosnak tekintelek titeket, mert amikor bejártam és megszemléltem szentélyeiteket, találtam egy olyan oltárt is, amelyre ez volt ráírva, az ismeretlen Istennek, akit azért ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki a világot teremtette, és mindazt, ami abban van, mivel ő mennynek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik. Emberi kész szolgálatára nem szorul, mintha valamire is szüksége lenne, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész színén, és előre meghatározta rendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatnák, és megtalálhatnák, hiszen nincs messze egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Amint költőitek közül is mondták némelyek, az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt gondolnunk, hogy az Istenség aranyhoz, ezüsthöz vagy kőhöz, a művészet és az emberi elképzelés alkotásaihoz hasonló. A tudatlanság idejét azért elnézte Isten, de most azt parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek. Mert rendelt egy napot, amelyen megítéli majd a föld kerekségét igazságosan egy férfi által, akit arra rendelt bizonyságot adott erről mindenkinek azzal, hogy feltámasztotta őt a halottak közül. Amikor azonban a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták, majd még meghallgatunk téged e felől. Így Pál eltávozott körükből. Néhány ember azonban hívővé lett és csatlakozott hozzá. Köztük volt az Areopagita Dionysiosz, egy Damarisz nevű asszony, és velük együtt mások is. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Édesatyánk, hálás szívvel borulunk le előtted, és megköszönjük, hogy az evangélium bejárta ezt az egész földet, hogy eljutott sok helyre, és eljutott hozzánk is. Mert Urunk, enélkül sötétségben lennénk, enélkül a bálványok húznák maguk felé a szívünket és az életünket, mint ahogy látni sok felé, hogy ma is még azért mindig annyi féle bálvány vonja magához az embereknek gondolkodását, szívét, alakítja az ő életüket. De Urunk, azt is látjuk, hogy oly sok csalódás jár ezekkel a hamis istenségekkel, ezekkel az idegen szokásokkal, vágyakkal, és köszönjük, hogy most itt vagy azért, hogy bemutatkozz nekünk, mert te soha nem voltál messze azoktól, akik keresnek téged. Köszönjük, Urunk, hogy itt vagy, és megszólítasz minket, és igéden keresztül elmondod, hogy kicsoda is vagy te, és segíts nekünk, hogy egész lényünkkel rá tudjunk hangolódni, hogy minden egyéb más hangot, szokást kizárjunk az életünkből, és csak arra figyeljünk, amit te igédben kijelentesz nekünk. És Urunk, ez a kijelentés közelebb vonz hozzád, oda viszi a szívünket, a gondolkodásunkat a te ígédhez, mert benne feltárul a te lényed. És olyan jó látni, Uram, hogy te szereted a tőled elszakadt bűnös embert, és mindent megteszel azért, hogy megmentsd, hogy újra magadhoz irányítsd a szívét, és ráállítsd a lábát arra az útra, amely életre visz. Oly sok minden van ebben a világban, ami kizsákmányol, tönkretesz, elrabolja az életünket. De köszönjük, hogy te helyre tudsz állítani. Köszönjük, hogy te vagy a szabadító, Úr Jézus Krisztus. És kérünk, segíts, hogy ezt meglássuk, hogy rá tudjuk magunkat bízni. Annyi nyomorúság van a világban, és Urunk, könyörgünk azokért, akik átélik ezt a sok nyomorúságot, háborúságot, természeti katasztrófát, különféle bajokat, betegségeket, hadd lássák meg, hogy te vagy a mi reménységünk, te vagy élet és halál, Ura. Urunk, így jöjj közel és szent lelked által, tedd számunkra érthetővé, világossá te ígédet, adj nekünk békességet, és tégy a te tanítványaiddá, hogy vigyük örömmel az evangéliumot, hogy az életünk valóban rá tudjon mutatni. Kérünk így, hallgass meg minket a te kegyelmedből. Amen. Isten igéjének hirdetésére és hallgatására készülve a 171. dicséretet énekeljük, megáll az Istennek igéje. Istennek az az igéje, amelyen keresztül az ő üzenetére figyelünk, írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. fejezetének 30. és 31. verseiben. A tudatlanság idejét azért elnézte Isten, de most azt parancsolja az embereknek, mindenkinek, mindenütt, hogy megtérjenek. Mert rendelt egy napot, amelyen megítéli majd a föld kerekségét igazságosan egy férfi által, akit arra rendelt. Bizonyságot adott erről mindenkinek azzal, hogy feltámasztotta őt a halottak közül. Foglaljuk el helyünket. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Pál apostolt kísérhetjük ezekben a fejezetekben a második missziói útján, és látjuk azt, hogy az evangélium halad előre az ő szolgálata által. Egyre több helyre eljut, egyre több ember hall róla, és ennek nyomán azzal is találkozunk, hogy emberek szíve megnyílik, látják Pálon keresztül Isten hatalmas tetteit, hallják az ő erőteljes bizonyságtételét, és meglátják azt, hogy igen, nekik arra a Jézusra van szükségük, akit Pál hirdet. Igen, hogy az az élő, az az egyedüli Isten, akiről Pál bizonyságot tesz. Látjuk azt is, hogy vannak olyanok, akik ezt nem fogadják el. Vannak, akik szembe szállnak Pállal, meg a munkatársaival, támadják, bántják, sőt, üldözik őket, és Pál mindig tovább megy. Van, amikor megverik, megkövezik, de Isten ereje talpra állítja, és nincs benne keserűség, megfáradás, nem adja fel, hanem még inkább belelendül, és viszi másoknak is a jó hírt, mert tudja, hogy az embert egyedül csak is az evangélium, csak is Jézus Krisztus tudja megváltoztatni. És hiszi azt, ha még ma kövezne, holnap, holnap utánra már megváltozhat az életük, ha Jézus Krisztust beengedik azok az emberek is az életükbe. Ahhoz azonban, hogy ez megtörténjen, hallani kell az ígét, és Pál ezt viszi. Vannak olyanok is, akik miután hallják Pál bizonyságtételét, nem elégednek meg ezzel, hanem elkezdik kutatni az írásokat. Azt olvassuk a béreai zsidókról, hogy minden nap kutatták az írásokat, hogy valóban úgy vannak-e, amit hallanak, ahogyan azt Pál mondja. Tehát semmit nem fogadtak csak úgy el, mert jön ide egy nevezetes személy, és akkor beszél bizonyos dolgokról, hanem azt mondták, igen, megjegyezzük, amit mond, hazavisszük, de elővesszük a Bibliánkat, és utána járunk, hogy tényleg úgy van-e. És ez egy nagyszerű dolog. És olyan jó lenne, ha ránk is hatással lenne, ha utat mutatna, és felkeltené a szívünkben a Biblia jobb megismerése utáni vágyat. Hogy igen, én se fogadok el csak úgy bármit, hanem utána járok. Ugye ez a mai világ olyan, hogy rengeteg információt áraszt ránk, elolvassuk, aztán vagy elfogadjuk, vagy nem, de mindezt úgy tesszük, hogy nem járunk utána. Ma ott van, hogy készek vagyunk elfogadni, mert esetleg egy ismert személy mondja, egy vezető mondja, és eszünkbe se jut, hogy leellenőrizzük, amit mond. Pedig már arról beszélnek, hogy nagy csapdába kerülhetünk, mert ha mindent átvesz, és egyre több helyre bevezetik a mesterséges intelligenciát, nem fogjuk eldönteni. Nem tudjuk eldönteni majd csak úgy egyszerűen, hogy azt tényleg egy ember mondja, abban lehet bízni, hogy a mesterséges intelligencia sok helyről összefésülte a dolgokat, és ez az ő véleménye, és esetleg nem kell elfogadni. Tehát nagyon fontos, hogy megtanuljuk azt, hogy utána járunk a dolgoknak, de különösen fontos, hogy az Isten igéjében járjunk utána. Mert nem az a lényeg, hogy mások mit mondanak, a mi gondolkodásunk szerint látják-e a dolgokat, hanem az a lényeg, hogy Isten igéje mit mond. Hogy mindig az legyen a döntő, hogy mit mond Isten. Tehát ezek kutatták, utána jártak, aztán Pál tovább megy és eljut Athénba. Úgy jut el Athénba, hogy a két kísérője, Szilász és Timóteus még nincs vele. Ők még ott maradtak, Béreában, és Pál ment csak tovább, hiszen mindig Pál ellen izgattak azok a zsidók, akik nem tudtak azonosulni azzal, amit az apostol hirdet. És így Pál tovább megy, eljut Athénba, az akkori világnak a szellemi központjába, ahol rengeteg féle tanítás, filozófia cserélt gazdát, sok mindennel megismerkedtek az emberek. És Pál ott van ebben a városban, mert tudja, hogy hiába van itt olyan nagy ismeret, hiába jut el hozzájuk az akkori tudománynak minden felismerése, a legjobb bölcselkedések, ezeknek az embereknek is Jézus Krisztusra van szükségük. Úgy, mint ma is. Mindenkinek Krisztusra van szüksége, függetlenül attól, hogy az élet melyik szakaszában jár, vagy hol tart, lent van, vagy fönt van, egyszerű ember, aki végzi a maga munkáját, vagy olyan személy, aki benne van ennek a világnak az irányításába, vagy a tudományos életébe, mindenkinek Krisztusra van szüksége. És ha figyeljük, akkor látjuk is, az élet bizonyítja azt, hogy tényleg Krisztusra van szükségünk, sem a tudomány, sem a munka nem tölti be azt az életünkben, és nem adja meg, amire a lényünknek, a lelkünknek szüksége van. És ahogy Pál ott van a városban, kihasználja az időt. Nem kezd el azonnal tanítani, hanem elkezdi megismerni a várost, elkezdi megismerni az ott élő embereket, a gondolkodásukat, próbálja megfigyelni, hogy mi az, ami őket foglalkoztatja, ami leköti őket, és keresi azt a kapcsolópontot, amire majd ráállva az evangéliumot tudja az ő életükhöz közel hozni. És ezt jó látni Pálnál, és fontos is, hogy így így készül a szolgálatra, hogy próbálja megismerni az ottani embereket, és keresi, hogy hogyan tudja még közelebb vinni Jézust az életükhöz. És ez fontos a mi életünkre nézve is, hogy azon a területen, ahol vagyunk, családban, munkahelyen, vagy bármerre járunk, próbáljuk megismerni azokat az embereket, akikkel napról napra együtt vagyunk, hogy lássuk, mi az, ami érdekli őket, mi az, ami foglalkoztatja, minek örülnek, vagy mi az, ami fáj, hol van az a terület, ahol meg lehet szólítani. Mert ugye Pál azzal a céllal jön a városba, hogy Jézust hozza, és Jézust adja nekik. Vajon nekünk is van-e ilyen célunk? Hogy én Jézust akarom megismertetni, Jézust akarom továbbadni azoknak, akikkel találkozom, akikkel beszélek. Hogy körbejárja a várost, azt írja Lukács, hogy háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Ez azt jelentette, hogy rengeteg Isten szobrot, istenség ábrázolást, oltárt látott abban a városban, és ez Pál számára azt üzente, és azért háborgott a lelke, hogy ezek az emberek, a nagy műveltségük, a filozófiai központjuk ellenére üres lelkűek. A lelkük üres. Azért is van ez a sok bálvány. Mert látja Pál, hogy igen, mindegyik bálványnál oltár, egy darabig itt áldoznak, mert ettől a bálványtól, ettől a hamis istenségtől várják azt, hogy megkapják, amire ott belül szükségük van. Várják, hogy majd megelégedik az életük, boldogok lesznek, és egy idő után kiderül, hogy csalódni kell, és azon csalódnak, jön az újabb bálvány. És végig kell gondolni, hogy mivel van tele a mi életünk? Mivel van tele a szívünk? Mit látna ma Pál az életünkben? Nekünk nincsenek bálványaink? Nem úgy van a mai ember is, hogy valamit megszerez magának, és egy rövid ideig használja, különösen ugye, hogy tesznek is róla, hogy ne lehessen sokáig használni, de valahogy ugye, jön egy újabb kiadás, és már vágyunk, már szeretnénk azt megszerezni, mert úgy gondoljuk, az többet ad nekünk, mint a régi. És aztán az fölött is eltelik az idő, megint csalódunk, megint kell valami más. Mi is megyünk így, bálványról bálványra, oltártól oltárig, mert keressük a szívünknek a megelégítését. Vagy egyik eseményről a másikra. Azt hiszük, ha elszaladunk ide, hú, milyen feltöltést kapunk. És kiderül, hogy lehet, hogy sok minden van ott. Látunk, hallunk szép dolgokat, leülünk asztal mellé, eszünk, iszunk, de mindezek a lelkünket nem tudják megelégíteni. marad minden üresen. És ezért háborgott Pálnak a lelke. Mert fájt neki, hogy ezek az emberek nem találják meg az életük értelmét, lényegét, hogy kiüresedett az életük, a kapcsolataik. Igen, mert ahol üres a szív, ott kiüresednek a kapcsolatok is. Előbb-utóbb. És ez fáj Pálnak. És ezért készül arra, hogy elmondja, hogy lehet más az életük. Hogy beszél arról, hogy megváltozhat az életük. Lehet mássá Jézus által. Tehát megy, látja, hogy mi van a városban, és talál egy kapcsoló pontot, mégpedig így olvassuk, hogy majd elmondja, hogy talált egy ismeretlen Istennek szóló oltárt is, és ez lesz a kapcsolópont. Sőt, talál még egy olyan pontot, amin meg tudja szólítani az embereket. Ez a újabb pont pedig a zsidók zsinagógája és a piac, vagy a főtér. Ugye a zsinagógában a zsidók gyűltek össze, és Pál apostol mindig megtalálta a módját annak, hogy a zsidóknak is bizonságot tudjon tenni. Mert a szíve a saját népéért is fájt. És fontos volt számára, hogy a zsidók is hallják, hogy eljött a messiás. Miért fontos ez? Mert Jézus zsidó volt. Zsidó nép közé született, Izrael gyermeke. És a zsidóknak ígérte meg Isten, hogy el fogja küldeni a messiást. És Pál, annak ellenére, hogy a zsidók elutasították, megfeszítették Jézust, azon arra törekszik, hogy amikor egy új településre eljut, és ott van zsinagóga, élnek zsidók, elmondja nekik, hogy emberek, Isten már megadta azt, amire vágytok, eljött a megváltó, gyertek, ismerjétek meg. És vannak, akik ezt hittel fogadják, és vannak, akik elutasítják, ellenállnak Pál beszédének. És ez ma is fontos, hogy ezt lássuk, hogy Isten a zsidókról nem mondott le, testvéreim. Sőt, mindaz, ami ma történik a világban, az azért is történik, hogy eljöjjön az idő, hogy a zsidóság rádöbbenjen arra, hogy nem egy új messiást kell várni, hanem ez a messiás a názáreti Jézus, akit megöltek. És ezek az események is, amik ma vannak, talán e felé segítik őket. De kell imádkoznunk. Hordozni őket is, a palesztinokat, az arab világot, és Európát is, minden népet, hogy tényleg nyíljon már föl a szemünk, és lássuk meg azt, hogy mi Krisztus nélkül nem cselekedhetünk semmit. Ezt mondta Jézus a tanítványoknak, nálam nélkül nem cselekedhettek semmit, és ez érvényes a nagy világeseményekre is. A nagy világ problémákra is nem tudjuk Jézus nélkül megoldani. És ezért lehet imádkozni, hogy a vezetők előtt is nyíljon fel ez, hogy csak Jézusban van megoldás. És hogy őt keressék. És az igében, hogy mi is Isten megoldása. Mert amíg Krisztushoz nem jutunk el, addig lehet, hogy lesznek fegyverszünetek, de igazi béke nem. És ez érvényes az egyéni életünkre is. Amikor mi kicsiben harcolunk egymással, mikor kinek van igaza, mikor kikerekedjen a másik fölé, hogy nem lesz igazi békesség addig, amíg Krisztus nincs ott a szívemben, mert ő a békesség fejedelme. És így ment Pál a zsinagógába, majd onnan kiment a piactérre, a főtérre, arra a helyre, ahol a aténiaknak a többsége tölti az időt, gyűjtik az információt. Így olvassuk, hogy az aténiak ugyanis mással sem töltötték idejüket, mint hogy valami újdonságot mondjanak, vagy halljanak. Hát olyanok voltak, mint a mai ember, ugye? Ők a főtérre mentek ki, figyelték, ki mit mond, milyen új hírek jönnek. Annyi a különbség ő köztük, meg mi köztünk, hogy már mi ki sem megyünk. Mert ugye a híreket megkapjuk otthon. Elég csak leülni, vagy ha kint vagyunk, és így megyünk, megdöbbentő, hogy itt látom, mennek el az autók, majdnem mindegyik úgy vezet. Egyik kezemben a mobil, a másikban a kormány. Döbbenetes. Tehát ugyanott vagyunk. Ugyanott vagyunk. És ezek az emberek hallják a híreket, de van ebbe pozitívum, mert meghallották Pált is. És jó lenne, hogyha a mai készülékre figyelő ember meghallaná az Isten szavát is. Mert ám Isten ott is megjelenik. Ott is keres minket. Nem véletlenül vannak ott igei anyagok, hanem azért, hogy halljuk meg, hogy ő ezeken az eszközökön keresztül is keres minket. Tehát ahogy ott vannak, és Pál beszél Jézusról, ugye így olvassuk, Jézust és a feltámadást hirdette nekik. Ez is egy lényeges dolog, hogy Pál apostol nem arra figyel, hogy azok az emberek mit szeretnének hallani, hanem arra, hogy mi van rábízva. És Krisztus van rábízva, és ő az aténiaknak is őt hirdeti, és a feltámadást is. Nem hallgatja el, ezek az emberek, ezek a tudósok, ezek a kiművelt koponyák mit fognak szólni, ha én arról beszélek, hogy valaki meghalt és feltámadt. Hát ki fognak röhögni? Nem, hát ez az igazság. És Pál az igazságot képviseli. És ugyanúgy ma a hívőknek az igazságot kell képviselni. Az Isten igének az igazságát, függetlenül attól, hogy mire viszket az emberek füle, vagy miért fognak kinevetni. Tehát nem az az érdekes, hogy kinevetnek-e, hanem az, hogy meg kell tudniuk az igazságot. Annyi hazugság, annyi hamisság van ebben a világban, de az egyedüli igazság itt van. Maga Jézus mondja a főpapi imádságban, hogy a te igéd, Atyám, igazság. Itt van az igazság. De ezt meg kell ismernünk, és kell képviselnünk. És azt látjuk, hogy Pálnak a tanítása felkelti az aténiak érdeklődését. Felkelti az aténiak érdeklődését. Hogy beszél, bizonyságot tesz, emberekben érdeklődés alakul ki, kíváncsiak, ki ez az ember, miről beszél, és így olvassuk, hogy azt mondták neki, szeretnénk megérteni, miről is van szó. Szeretnénk megérteni azt, amit mondasz. Az egyik dolog ebből, hogy mi mai tanítványok, ahogy élünk, ahogy képviseljük Jézust, föl tudjuk-e kelteni a másik ember érdeklődését a Biblia iránt, a hit iránt, Krisztus iránt. El kell ezen gondolkodnunk. Ez a feladatunk, hogy próbáljuk úgy megélni a hitünket, hogy a másikban legyen kíváncsiság. Ne azt mondja, hogy engem nem érdekel, hanem olyan kíváncsiság. Mitől változott meg ennek úgy az élete? Mitől másabb most, mint tegnap volt? Miért fontos neki az a Jézus? Miért olvassa minden nap a Bibliát? Hát érdekel, meg akarom én is tudni. De az érdeklődést az életünkkel tudjuk kiváltani. És adja Isten, hogy legyen az életünk ilyen érdeklődést, kíváncsiságot kiváltó élet, hogy akarják tudni. A következő dolog, hogy ugye megkérdik, hogy szeretnénk, vagy megmondják, hogy szeretnénk megérteni, miről van szó. Tehát ezek az emberek nem utasítják el Pált csak úgy, hanem azt mondják elő, meghallgatunk. Érdekel, amit mondasz. Sőt, meg akarom érteni. És ez is fontos, hogy meg akarják érteni, és fel kell tenni a kérdést, hogy én szeretném, én akarom-e megérteni az Isten üzenetét? Akarom-e megérteni az életemre nézve, hogy mit mond nekem az Isten? Vagy csak elolvasom, vagy meghallgatom, aztán megyek tovább. Vagy ott van bennem, igen, én meg akarom érteni. Mit mond az Isten? Meg akarom érteni, hogy miről van szó a Bibliában. meg akarom érteni, hogy miről is szól ennek az életnek a lényege, mi a célja. És hogyan érthetem meg, mert Isten igéje megérthető, Isten akarata megismerhető. Hogyan? Biblia olvasás által. Mégpedig úgy, hogy amikor elakadok, akkor kérdezek. Próbáljuk föleleveníteni az etióp főembernek a történetét. Amikor elmegy Jeruzsálembe, vagy keresi az Istent, aztán vásárol egy Ézsaiás tekercset, de haza kell mennie, várja a munkája, fölül a szekérre, a hintóra, és elkezdi már az úton olvasni. És Isten oda küldi hozzá Fülöpöt, megkérdezi, hogy érted-e, amit olvasol, és megmondja őszintén, hogy nem érti. Tehát ez is fontos, hogy tegyük fel a kérdést, értem-e, amit olvasok, vagy akár egymástól is kérdezzük meg, érted? És merjük megmondani őszintén, ha értem, azt is, ha nem értem, de nem adja fel ez az udvari főember, hanem megkérdezi Fülöptől, hogy kiről beszél a próféta. Kiről szól ez a szakasz, amit olvasom? Őróla vagy valaki másról? Tehát így megy, hogy merjünk kérdezni. Merjük megkérdezni, Uram, ez miről szól? Mit üzensz? Kiről van ebbe szó? Aztán így megy tovább, és azt mondják neki, hogy meg akarják érteni, miről van szó, ezért beszéljen nekik ott az Areopágoszon, és kiáll oda, ahol máskor tudós professzorok beszéltek a görög filozófiákról, mítoszokról, és elkezd beszélni. És nem ledorongolja őket, hanem azzal kezdi, hogy nagyon vallásosnak tekintelek titeket, de azért benne van majd ebben az egészben, hogy rámutat, a vallás önmagában nem elég. A vallástól el kell jutni az élő Istenig. És ezt próbálja megtenni Pál, hogy elvezeti őket az élő Istenhez. És onnan indul el, hogy mondja, találtam egy olyan oltárt is, amelyre ez volt ráírva, az ismeretlen Istennek. Innen indít. Azt mondja, igen, sok oltárotok van, mert tele van a szívetek kereséssel, szomjúsággal, és semmi ezt nem tudja megelégíteni. Nem találtátok még meg azt a forrást, ami olyan vizet adna, ami a szomjatokat csillapítja, de találtam egy oltárt, ami arról beszél, hogy ti kereső emberek vagytok, és gondoljátok azt, hogy a sok hamis Isten fölött lennie kell egy valóságos élő Istennek, és ezért neki is oltárt építettetek. És elneveztétek az ismeretlen Isten oltárának. Nem ismeritek még, de mégis tisztelitek. És Pál azt mondja, hogy én ezt a számotokra eddig ismeretlen Isten ismerem, és meg akarom veletek ismertetni. Na most testvéreim, amin el kell gondolkodnunk, hogy ezek az emberek úgymond vallásosak voltak. Sok oltárhoz jártak, vagy mondhatnám, sokféle templomban részt vettek Isten tiszteleten, és mégis mit mond Pál? Nem ismerik az Istent. Ez döbbenetes. Nem ismerik az élő Isten, pedig rengeteg templomban, rengeteg kultuszban Isten tisztelet részt vesznek, és nem ismerik. De tegyük föl a kérdést. Én ismerem. Én, aki járok gyülekezetbe, hallgatom az ígét, ismerem az Istent. Tudom, ki csoda. Van róla ismeretem. El tudom mondani, hogy Isten megszólított, találkoztam vele, belenyúlt az életembe, vagy kaptam tőle világosságot, és most már tudom, ki ő, és mi a terve az életemmel. Mert ez a lényeg, hogy megismerni az Istent. Mit mond Pál? Isten megismerhető. Tehát ez a lényeg. Isten megismerhető. És Pál meg akarja ismertetni ezt az élő Isten az aténiakkal. És elmondja, hogy igen, megismerhető az Isten. Hogyan ismerhető meg? Hát úgy, hogyha vagy valaki bemutatja, vagy ő bemutatkozik. És Isten bemutatkozik. Hogyan? A Bibliában. Ezért fontos, hogy olvassuk. Itt mondjál, hogy kicsoda ő. És hogy közelítsünk hozzá. Innen tudjuk meg, hogy mit tett értünk. Hogy mennyire szereti az embert, és kész volt fiát odaadni a kereszten, azért, hogy megmentsen bennünket. Tehát Isten bemutatkozik, Isten megismerhető az igén keresztül, aztán, hogy az ember nehogy azt mondja, hogy á, de hát nem volt lehetőségem Istent megismerni, meg olyan messze van, megközelíthetetlen, nem értjük a nyelvét, annyira más, mint mi. Isten gondolt egyet, és azt mondta, semmi gond. Hát akkor én is ember leszek. És teste töltött Jézusban. Eljött ide közünk. Hogy tévedés nélkül meg tudjuk ismerni. És ezért fontos, hogy Jézust keressük, figyeljük, mert aki őt nézi, figyeli, hallgatja, elkezdi követni, az Istennel találkozik. Az Istennek a hatalmát fogja meglátni, és az ő szeretetét élheti át. Aztán Jézus azért is fontos, mert tulajdonképpen Jézus Isten országának az idegen vezetője. Ő az, aki azt mondta, gyertek utánam, kövessetek engem, és ahogy jöttök utánam, meg fogjátok látni, milyen is az az ország, ahova hívlak, ki annak a királya. És ebben fontos a Biblia. Kézen fog minket, vezet, bemutatja Istennek a gyermekeit, bemutatja Isten országának fontos szereplőit, vidékeit, és megismerhetünk, ugye sok fontos személyt, megismerhetjük az apostolokat, rajtuk keresztül Jézus életét, és megtudhatjuk azt is, ugye, hogy ha ma is akarunk eligazodni, tájékozódni például, hogy Jeruzsálem az az Isten városa. Ugye, ma sokszor ott van, halljuk a híreket, némelyek ezt mondják, mások azt mondják, ennek kell Jeruzsálem, annak kell, nem. Jeruzsálem az Isten városa, az élő Istené. Jeruzsálem az a város, amit Isten a zsidóknak adott. Isten a magáénak mondja. És ember nem rendelkezhet fölötte. Ez az ő városa. Tehát sok mindenben utat mutat, és irányt ad nekünk a Szentírás, és ezt használja ugye Pál apostol is. Mit mond Istenről? Hogy bemutatja. Isten az, aki a világot teremtette, vagyis Isten a teremtő. Tehát van valaki, aki akarta ezt az világot, benne az életet. Nem csak úgy magától lett itt minden. És véletlenül ide kerültünk, és azt se tudjuk, hogy hol a helyünk, mi van velünk. Isten akarta az életünket. Ez fontos üzenet. Ezt helyezi az ő szívükre is Pál. Tehát Isten teremtette ezt a világot, adta az életet, mert ő ajándékozó Isten. Kinek ismerem őt? Ajándékozónak? Aki megadja nekünk az életet és a lehetőséget arra, hogy új életünk és üdvösségünk legyen, és mindezt Krisztusban teszi elérhetővé a számunkra. Szóval elmondja, hogy ez az Isten ezt nem lakik kézzel csinált templomokban. Nem szorul rá az embernek a szolgálatára. Sokszor ilyen tévedésben vagyunk, azt hiszük, hogy nekünk kell Istent ellátni dolgokkal, és akkor kedvesek leszünk neki. Nem, ő az, aki ajándékoz minket. Hát ő fölöttünk van. A templomok, a helyek, ahol vagyunk, azok gyülekező helyek, ahol az ige körül együtt lehetünk, és átélhetjük az ő jelenlétét, de Isten nem ezekben lakik. Isten mindenek fölött van. Azt mondja, hogy nem szabad azt gondolnunk, hogy Isten aranyhoz, ezüsthöz, kőhöz, művészeti vagy emberi elképzelés alkotásához hasonló. Isten nem lehet kiábrázolni. mert Isten lélek. És mit mond Jézus, hogy Isten lélek, és akik imádni akarják Istent, azoknak lélekben és igazságban kell imádni. Tehát az a lényeg, hogy lélekben, egész lényünkkel leborulva dicsőítsük, ismerjük el Istennek, és az ő igazsága szerint éljük az életünket. És még egy felhívást tesz Pál, hogy ez az élő Isten azt parancsolja mindenkinek, mindenütt, hogy megtérjenek. Vagyis álljanak meg, és forduljanak vissza, mert rossz irányba halad az ember, és ma is rossz irányba halad az emberiség, ha Krisztus nélkül halad. És azt mondja, forduljatok vissza hozzám, és álljatok be mögém, mondja Jézus, és egy jó irányba, az örök életre vezetlek benneteket. És miért fontos az, hogy megtérjünk, visszaforduljunk Istenhez, rábízzuk az életünket? Mert rendelt egy napot, amelyen megítéli majd a föld kerekségét igazságosan. Egy férfi által, akit arra rendelt. És ez a személy, ez a férfi nem más, mint a názáreti Jézus. És mit mond Pál? Lesz egy nap. Egy ítélet napja. Lesz egy nap, amikor Isten lezárja ezt a földi történelmet, és az embert megítéli. És aki Krisztusban van, annak nem kell félni az ítélettől, mert üdvössége, örök élete van. De akinek nem kell Krisztus, annak maga kell odaállni Isten elé, és vállalni az életét, vállalni Isten ítéletét. De pont azért küldte Pál, hogy átélhessék, hogy van szabadulás, van bűnbocsánat, hogy az a golgotai kereszt sem lett véletlenül, hanem Isten azért állítatta föl, hogy az emberek ott találkozzanak a kegyelemmel, és lehújjanak a terhek, a vétkek az életükről, és bűnbocsánatot nyerve üdvösségük legyen. Adja az Úr, hogy mindezek eljussanak az életünkbe, megtapasztaljuk a vele való közösséget, leboruljunk a kereszt alatt, fölszabaduljunk a terheink alól, és vele éljünk tovább, hogy ismerté legyen az ő kegyelme, szeretete minél több ember előtt. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te minden embert keresel. Nincs az a földrész, ahová Te nem akarnál eljutni. Ezt látjuk már Pál apostol életében is, hogy az akkori ismert világot ő meg a munkatársai körbejárták, aztán majd mindazok, akik újra megismertek Téged és elindultak a Te követésedben, folytatták az ő munkájukat. És így juthatott el hozzánk is az evangélium. Ó, Urunk, köszönjük ezt Neked, és bocsásd meg, hogy sokszor már nem igazán Rád figyelünk, nem Neked örülünk. Annyi mindenfelé próbálunk odafordulni, oly sok kereső ember van, de mégis üresen, szomjasan marad a szívünk, add, hogy most meghalljuk, hogy Rád van szükségünk. Add, hogy ott legyen a szívünkben, hogy meg akarunk igazán ismerni, hogy nem elégszünk meg csak külső szokásokkal, hagyományokkal, hanem a Te lényeddel akarunk találkozni, megismerni, hogy ki vagy Te, hogy így tudjunk majd dicsőíteni, hogy legyen ismeretes előttünk, kire is bízzuk rá az életünket. És köszönjük, Urunk, hogy ha elmegyünk a Golgotáig, akkor megláthatjuk, hogy Te vagy az, aki annyira szeretsz, hogy önmagadat, az életedet odaadtad értünk. És amikor Rád bízzuk magunkat, egy olyan személyre bízzuk, akinek a mi életünk fontosabb volt a saját életénél, aki oda tudta adni önmagát, csak hogy minél többeknek legyen új élete. És Urunk, ezért mi hálából dicsőítünk, követünk, szeretnénk rólad beszélni másoknak. Úgy, ahogy Pál igyekezett megismertetni a Te nevedet az aténiakkal, úgy szeretnénk mi is Téged megismertetni a körülöttünk lévőkkel. És Urunk, oly sok ember van, aki benne van a felekezetekbe, ragaszkodik hagyományokhoz, de még nem jutott el a Te megismerésedre. És azért könyörgünk, hogy megismerjenek Téged, hogy lássák, hogy kicsoda az ő Istenük, és megismerjenek Téged, Úr Jézus, aki szereted a nyomorultat, az elveszettet, meg akarod keresni és talpra állítani. Könyörgünk, Uram, a betegekért, mert Te nálad van a gyógyulás. Te nálad van, Uram, mindaz, amire nekünk szükségünk van. És könyörülj a megfáradtakon, a gyászolókon, az egyedül élőkön, hogy felét tudják fordítani az orcájukat, és tőled kérjenek segítséget, békességet. Tőled kérjék, hogy mi is a terve továbbra az életükkel. Kérünk így a gyermekekért, fiatalokért, Uram, hogy hadd tapasztalják meg a Te kegyelmed és szereteted, és hadd induljanak el már gyermek és fiatalkorban Téged követni, hogy így célba érjen majd az életük. Könyörgünk a felekezetekért, egyházakért, könyörgünk a háborúban élő felekért, ad, hogy ők is meglássák, hogy Te kezedből jön a béke, hogy rád kell magukat bízni, mert Te vagy az ő megváltójuk is. Könyörgünk egyházunkért, népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, s a hatalom, s a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Hirdetem a gyülekezet számára, hogy a ránk következő héten, kedden nem lesz hétközi istentisztelet, mert kedden és szerdán a hodosi gyülekezetben fogok szolgálni. Tehát kedden nem lesz itthon hétközi istentisztelet, azonban csütörtökön 6 órától ismét megtartjuk a hétközi istentiszteletet. Hirdetem, hogy szerda, csütörtök, pénteken a Diós Förgepatoni gyülekezetben 17:30, tehát szerda, csütörtök, péntek este 17:30 dr. Peres Imre fog evangelizálni. Hirdetem, hogy vasárnap délelőtt 10 órától presbiteri gyűlést tartunk, majd 10:30-től istentiszteletre kerül sor. Befejezésül a már megkezdett 226. dicséret 4. versét énekeljük, dicsértessél, Atya Isten!